Szeretettel köszöntöm a testvéreket, 460. számú dicséretünket keressük ki és énekeljük, annak minden versét. Az első vers így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, teremtő és gondviselő Istenünk, köszönjük, hogy elkészítetted egésznapos munkáink után a csend és rád figyelés perceit is. Szenteld meg számunkra megszólaló igével, minden földin, minden emberin túllátó, Jézus néző szemmel, halló és értő lelkiséggel, füllelés szívvel. Hadd legyen a nagy hét személyes életünkben is naggyá, a veled való találkozásban. Értünk jövő és hozzánk jövő, aztán keresztre menő, és feltámadott Jézus Krisztusunk, légy irgalmas hozzánk, és szólj nekünk. És szabadjon megköszönnünk itt a templom csendességében azt a kicsi életet, akit egy pár órával ezelőtt engedtél a világra érkezni. Legyél érette áldott, Urunk, Köszönjük, hogy megőrizted őt is, az édesanyját is. Téged dicsőítünk minden életért, földiért és örökkévalóért egyaránt. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, több helyről is. Ma este Judásról lesz majd szó, és a Judással kapcsolatos igékből három csokorra valót is. 26. részből, 14-től a 16-ig. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriótes Judásnak hívtak, a főpapokhoz menvén ezt mondta: mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva alkalmat keresett, hogy elárulja őt. Aztán 47-től 50-ig, és még mikor beszélt, ímé Júdás egy a 12 közül eljött, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal a főpapoktól és a nép véneitől. Aki pedig őt elárulja, jelt ad nékik mondván: akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépve mondta: üdvözlégy, Mester! És megcsókolta őt. Jézus pedig ezt mondta neki: barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették, és megfogták őt. És a 27. rész elejéről: mikor pedig reggellőn tanácsot tartottak mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy megöljék, és megkötözvén őt elvitték, és átadták őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Akkor látván Judás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta a dolgát, visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, ezt mondva: vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig ezt mondták neki: mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig, eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozott, és elmenvén felakasztotta magát. Kedves testvérek, a nagy hét bűnbánati előkészítői alkalmain, ha a bibliai híradást szorosan vesszük, akkor tulajdonképpen mi egy 24 órának a történéseiről fogunk itt együtt gondolkozni és beszélni. Az, ami szorosan véve az utolsó hét legtöbb nagy dologgal zajló eseménye volt, az csütörtök estétől péntek estéig lezajlott. Mennyi minden benne volt? Benne volt az utolsó vacsora, amelyikből, mikor fölálltak és kijöttek, utána ment Jézus a Gecsemáné kertjébe, ahol hosszasan gyötrődött. Aztán jönnek érte, akkor van ez a jelenet, amit olvastunk, hogy Júdás elárulta, feladta már Jézust, és jönnek és elfogják Jézust, és viszik rögtön majd a főpaphoz, Kajafáshoz. Kajafáséknál történik egy egyházi, egy vallási, bírósági tárgyalás, és másnap reggel kerül majd Pilátus színe elé Jézus, ahol megszületik a politikai döntés is, aminek eredményeképpen ki lehet majd nagypénteken végezni Jézust. Ez 24 óra. És ha csak ennyi lett volna, amennyit most felsoroltam, akkor is milyen sok minden drámai dolog történt ebben a 24 órában. És mindez úgy, hogy emberek voltak ennek a részesei és a tanúi. Voltak olyanok, akik ennek tanúi voltak, mert mindezt látták és hallották, és voltak, akik ennek aktív részesei voltak, mert ők maguk is benne voltak. Ők is csináltak valamit ebben a 24 órában. Minden, ami történik, Jézusra nézve történik. Ez azt is jelenti, hogy mindenkinek a sorsa, aki ebben a 24 órában is találkozott Jézussal, és azóta is így van mindenkinek a sorsa, ott dől el, hogy amikor eljön az az idő, hogy találkozhatom vele, akkor minek látom és mondom őt? Aki Jézus Krisztusban hitáltal meglátta, hogy ő az Isten fia, ha csak abban a pillanatban is, attól a pillanattól kezdve örök élete és üdvössége volt. Az a döntő kérdés, hogy ezekben a napokban és ez alatt a 24 óra alatt is, aki Jézus közelébe jut, meglátja-e benne azt, aki? Vagy nem látja meg benne? És egyszer, amikor Isten előtt megállunk, akkor ez lesz a döntő kérdés, hogy amikor én oda kerülhettem a közelébe, megláttam-e benne, hogy ő az Isten fia, és az én megváltom? Vagy valami mást láttam? És amikor a közelébe kerültem, akkor a szívem, a lelkem megmozdult-e felé? Hogy mentem oda, és hogy jöttem el onnan? Új kezdődött az életemben, vagy minden ment tovább? Minden ezen múlt, és ezen múlik, hogy meglátja-e valaki Jézusban az Isten fiát. Ha eljön a pillanat, hogy láthatja, hogy hallhatja, hogy ott lehet. Kedves testvérek, ma este, ahogy jeleztem rögtön az igeolvasás kapcsán, Júdásról lesz szó, ahogy estéről estére egy-egy emberről fogunk majd gondolkozni és beszélni, de természetesen mindig leglényegét tekintve az értünk is szenvedő és meghaló Jézus Krisztusról. De ma egy olyan emberről lesz szó, aki nem látta meg Jézus Krisztusban az Isten fiát. Aki nem látta meg. Júdás neve az árulással van összekötve, és nem csak szakrális, egyházi, vallási körökbe megfordulók és az ottani bibliai, igei történeteket ismerők kötik össze az árulást és Júdás szemét, hanem kint a világban is. Ez, hogy valaki Júdás, ez azt jelenti a hitetlen ember számára is, mint megfogalmazás, hogy ez egy áruló. Mondjuk is, ez egy Júdás, ez egy áruló. Hát ténylegesen Júdás juttatta Jézust a Golgota keresztjére, méghozzá úgy, hogy pénzért kiadta, pénzért eladta Jézust a hatóságoknak. Kedves testvérek, egy nagyon ellentmondásos személyiség ez a Júdás, ha az ember végigolvassa azokat az újszövetségi igéket, amelyekben a neve szerepel, akkor derül majd ki, hogy milyen végtelenül ellentmondásos, mennyi belső küszködéssel, harccal, mi mindennel éli a maga Jézus melletti életét. Úgy igyekeztem megfogalmazni, hogy egyszerű legyen megérteni, hogy ennek a Júdásnak a végső drámája az, hogy ő a maga módján akar keresztény lenni. Nem Jézus módján. És a dráma drámája az, hogy ha valaki a maga módján akar Krisztus követője lenni, abba végül belehal. Mindenki. Mert hogy olyan tulajdonképpen nincs. Olyan nincs. Ugye Tudjuk, hogy Jézus úgy hívta el, választotta ki a tanítványait, hogy egy egész éjszakát imádkozással töltött az Atyával. És amikor egy egész éjszakai imádság sor végére ért Jézus, akkor hívja el, választja ki a tanítványait. Ez azt jelenti, hogy Jézus Júdás kapcsán is imádkozott. Mielőtt elhívta volna. Ott állt az Isten előtt, Júdás kapcsán is. És Júdás egy nagyobb körből kerül be a szűk 12-be. Jézus kiválasztja, és Jézus néven nevezi, és elhívja. Test szerint Júdás a 12-es tanítványi kör tagja. Jézus által ki van választva, és el van hívva. De az a baj ezzel a Júdással, hogy bár a 12-nek tagja, de szíve szerint soha nem lett Jézusé. És mindjárt elmondom, hogy mi minden igazolja ezt. Erre mondom azt, hogy a maga módján lett keresztény. Óriási dolog az, amikor valaki oda tartozik egy ilyen közösséghez, mint a Jézus 12 tanítványa, de annál drámaibb nincs, hogy végigélek valaki mellett három esztendőt, mint az övé. És belül igazán sose lettem az övé. Soha nem köteleződött el Jézus mellett Júdás. Oda tartozott, de nem köteleződött el. Mint hogy nagyon sokan vannak, akik egy-egy gyülekezethez oda tartoznak. Csak nincsenek elkötelezve. Ismerek olyan keresztény embereket, akik maguk mondják, úgy gondolják humorosan és viccesen, hogy vasárnap reggel, hogy hát sok bűnnel ébredtem, majd egy olyan templomba megyek, ahol tudom, hogy ostorozzák nagyon a bűnt. Következő héten azt mondja, hát ma egy olyan héten ébredtem, minden olyan happy, úgyhogy most egy olyan paphoz megyek Budapesten, aki tudom, mindig minden happy. Nincs elkötelezve. Sehova. Judás oda tartozott a 12-höz, de nem volt Jézusnak elkötelezettje. Így is lehet egy közösséghez tartozni. Úgyhogy elhívott vagyok. Úgyhogy elhívott vagyok. Úgyhogy kiválasztott vagyok. Úgyhogy ott vagyok a többiekkel együtt. És mégse vagyok oda kötelezve Jézushoz. Gondoljátok csak el, hogy ez a Júdás mindennek részese volt, mindenben részt vehetett, amiben a 12 részt vett. Három évig együtt járt Jézussal. Hallotta minden beszédét, látta a csodáit, látta a hatalmát, látta imádkozni. Mindent látott, hallott és tudott, mert oda tartozott. A 12-höz tartozott. Sőt, hát, hogy igazán izgalmas legyen a dolog, amikor Jézus először kiküldi a Máté evangélium a 10. részében olvasható, ez kiküldi a tanítványokat, az első missziói útra kiküldi Júdást is. Júdás is megy keresztény misszióba. Azt is tudjuk róla, hogy ő lesz a pénztáros a 12 tanítványnak. Biztos, hogy Jézus tudtával. Az is lehet, hogy Jézus beleegyezésével. De több helyen is olvassuk, hogy Júdás a pénzből lopott, elcsent. Jézus tudta ezt is. És Jézus annak ellenére, hogy ismerte, kiválasztotta, elhívta és szerette. egészen megdöbbentő. Jézus ismerte, és mégis imádságos éjszaka után kiválasztotta, néven nevezte, maga mellé vette, szerette ezt a Júdást. Ha csak ezt mondta volna Jézus neki, amit itt, az olvasott igébe, mikor megjön a katonákkal, hogy elfogják Jézust, és Jézus így szólítja meg, barátom. Nem azt mondja neki, hogy árulóm, azt mondja neki még mindig, barátom. Ha valaki ezt a három évet nézi, és Jézust a 12-vel és közte Júdással, akkor azt mondhatta volna, hogy hát látszólag itt minden teljesen rendben volt ezzel a Júdással. Ugyanúgy ott volt, mint a többiek. Mindenben részes volt, látszólag minden rendben volt. De van az igében, Isten igében ilyen csodálatos igés, hogy nézzünk az élete végére. És amikor felolvastam Júdás élete végét, amely szerint öngyilkos lesz, akkor az mégiscsak azt jelenti, hogy bár úgy tűnt, hogy minden rendben van Júdással, az élete vége, az önkezével véget vetett élete arról beszélt, hogy csak látszat szerint volt minden rendben ezzel a Júdással. Kedves testvérek, tulajdonképpen egy kicsit erre szeretném én ma este a hangsúlyt helyezni ezen a hétnyitó estén, hogy amikor valaki egy gyülekezet közösségéhez tartozik, presbiterek közé tartozik, egy-egy külön körhöz tartozik, hiszi, hogy ő Jézus elhívott gyermeke, és minden úgy látszik, hogy rendben van. Júdás története gondolkoztasson el mindenkit. Biztos, hogy minden rendben van. Lehet, hogyha úgy egyenként ideállítanánk mindenkit, és azt mondanám a többieknek, szerinted ő milyen keresztény? Akkor a legtöbben azt mondanánk, hogy ő egy nagyon rendes keresztény. Ide jár templomba, egy házadót fizet, jár az asszonykörbe, vagy a férfi körbe, vagy a fifába, vagy egy ifjúsági csoportba. Itt van vasárnaponként az Isten tiszteleten. Én úgy látom, úgy minden rendben van. Kedves testvérek, lehet, hogy a magam módján minden rendben van, mert a magam módján élem a magam keresztény életét, de a nagy kérdés az, hogy az Isten módján is minden rendben van-e. Ennek a Júdásnak az a igazi tragédiája, hogy ő alapvetően mást akart, mint Jézus. Bár oda tartozott a 12-höz, hallotta azt is, hogy Jézus mit akar, mert többször kijelentette Jézus. Valójában ő nem azt akarta, amit Jézus akart. Sőt, valami egészen mást akart ez a Júdás, mint azt, amilyen úton Jézus ment, és azt a célt, amiért Jézus jött, mást akart. Júdásról tudjuk, hogy zélóta volt, forradalmár. Teljes erővel dolgozott azért, hogy kirobbanjon végre egy forradalom. És a római világbirodalomra csapjon oda Izrael népe, és harcolja ki a szabadságát. És a proféciák szerint ez a messiáshoz kötött, és ő úgy látta, hogy ez a Jézus, aki mellé örömmel odaszegődött, mikor hívta Jézus. Ezek van hatalma. Ez parancsol a természetnek, parancsol a betegségnek, parancsol a halálnak. Ő lesz a messiás, hát álljon akkor a mozgalmunk élére. Várta Izrael szabadítását. El tudom képzelni, hogy virágvasárnap milyen boldog volt, amikor látta, hogy a nép is megmozdult ebbe az irányba. Jézus már a fővárosba indul. A tömeg körülötte. Végre, végre, kilobban, kirobban a forradalom, fellobban a forradalom lángja, de jó! És telnek, múlnak a napok. És hiába, nem ez történik. Mást akart, mint Jézus. Testvérek, ezt jelenti a maga módján hívő, a maga módján keresztény, a maga módján vallását gyakorló ember, ezt jelenti, hogy nem azt akarom, amit Jézus akar, hanem amit én. Amit én. Júdás szerette volna a saját céljaihoz megnyerni Jézust, nem a saját életét igazítani Jézus céljaihoz, hanem a saját céljaihoz megnyerni Jézust. Semmiképpen nem akarta azt, amit Jézus. Olyan különös, hogy Jézust mesternek hívja, mikor elárulja is, mikor megszólítja is, aztán mondja neki azt is, hogy rabbi, de véletlenül sem mondja ki azt, hogy uram, mert neki Jézus nem volt az ura. Soha. Idegen maradt neki Jézus, mert ő használni akarta Jézust a saját céljai eléréséhez. És nem akarta, hogy amit Jézus gondol, az megvalósuljon. Ez a maga módján keresztény. Ott van Jézus körül, tanítvány, ott van a közösségben, feladata van, végzi azt a kis feladatot is, jó, rosszul, de belül soha nem kötelezi el magát Jézushoz. Mennyi mindent akarunk mi Jézus nélkül. Tényleg csak ő tudja, hogy milyen akarásokkal a szívünkbe léptünk be ma este is ebbe a templomba, hogy mennyi mindent akarunk mi csinálni. De azt nem akarjuk, amit Jézus. És nagyon szeretnénk ahhoz megnyerni Jézust, amit én akarok csinálni. De hogy te mit akarsz, Uram, az nem érdekel. Testvérek, hogy mennyire független volt tulajdonképpen ez a Júdás beül Jézustól, az is jelzi, hogy soha nem beszélgetett Jézussal. Soha nem beszélgetett vele. Egy-egy szót kimond, beszélgetni soha nem beszélgetnek. Míg a tanítványokról, a legtöbbjéről föl vannak jegyezve alkalmak, hogy egy-egy példázatot elmond Jézus, és nem értik, és oda mennek hozzá, és Jézus megmagyarázza nekik. Vagy egy-egy eseményt nem értenek, és Jézushoz fordulnak, és beszélgetnek Jézussal. Júdás soha nem beszélget vele. Soha. Soha. Jézus sokszor beszél hozzá. Éppen úgy, mint a többihez. Jézusnak van személyes beszélgetése a tanítványaival. Ezek fel vannak jegyezve. Júdásról nincs följegyezve. hogy Jézussal beszélgetett volna. És tudjátok, hogy igazán teljes legyen ez a el nem kötelezettség, úgyhogy egy közösséghez tartozom, de el nem vagyok kötelezve Jézusnak, tulajdonképpen a tanítvány társaival sem nagyon beszél. És amikor a leginkább kéne neki, amikor rádöbben elárulta Jézust, nem sikerült Jézust kimozdítani arról az útról, amelyen végigmegy és a Golgotára vezet. Nem lesz forradalom. És megérti egy pillanat alatt Júdás, hogy óriási tévedésben volt. Akkor se beszél egyetlen tanítványtársával se. A közösség többi tagjával se beszél. Pedig beszélgethetett volna. Pedig elmondhatta volna Péternek, vagy Jánosnak, vagy Tamásnak. Elárultam az Urat. Tévedtem. Bánom. Mondd, mit csináljak. Nincs elkötelezve belül sem Jézushoz, sem a tanítványtársaihoz. Úgy tagja egy közösségnek, hogy sem a közösség vezetőjéhez nincs belül oda kötelezve, sem a közösség tagjaihoz. Látszat és valóság. Nincs közössége Jézussal, és nincs igazi közössége a tanítványtársaival sem. Milyen keresztény, Krisztust követő élet ez? Se Jézussal nem vagyok elkötelezve, se Jézus tanítványaival. Amikor rájön, hogy vétkezett, becsületére legyen mondva, kimondja. Elárultam az ártatlan vért. Bűnös vagyok. Aztán megpróbálja rendezni, visszaviszi oda az ezüst pénzeket, ahol kapta árulása jutalmául, de hiába viszi bűne vádló terheit a főpapokhoz. Bűneink terhe senkinek nem kell, a pszichiáternek se, a bevett gyógyszernek se, és egyetlen egy embernek sem. A bűneink vádló terhe senkinek nem kell. Fölköti magát, de semmit nem old meg. Semmit nem old meg. És azért végez magával, mert rájön, hogy a terheitől nem tud megszabadulni, egyedül pedig nem tudja elhordozni. Akihez pedig megy, azok nem akarják levenni róla. Te lásd, mondják neki a főpapok. Hát lásd te, mit hozod ide a 30 ezüstödet? Kit érdekelsz te? Testvérek, a bűnt egyedül nem lehet megoldani. Nem lehet megoldani. Senkinek. És ha rossz helyre mész vele, kárhozat lesz a vége. Csak egyetlen valaki van, aki a bűneink terhétől kész megszabadítani. Csak hogy mert Júdás nem volt elkötelezve Jézushoz belül. Nem megy Jézushoz. És mert nem volt igazán elkötelezve a 11 tanítványhoz sem, hozzájuk sem megy. Azokhoz megy, akik nem tudnak rajta segíteni. És ő sem tud önmagán. Testvérek, aki egyedül marad a bűneivel, az belehal. Az belehal. Ma este, és ezzel befejezem tulajdonképpen, afölött gondoltam, hogy gondolkozzunk el Júdás kapcsán, hogy be ne csapódjunk, hogy van valami, ami látszik, hogy kik vagyunk, hogy kihez tartozunk, de engedjük meg, hogy Isten lelke megvizsgáljon, hogy el vagyunk mi kötelezve Jézusnak. Mert hatalma egyedül neki van levenni rólunk bűneink átkos terhét. És ha nem engedjük meg, abba belehalunk. Elveszünk. Ezért énekeltük ezt, hogy amint vagyok, sok bűn alatt. És nem tudok vele más csinálni, csak menni a kereszt alá, és bocsánatot kérni rá. Adja Isten, hogy jól kezdjük ezt a nagy hetet. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy Júdás előtt is megnyitottad a szívedet. Júdásnak is adtál esélyt és lehetőséget. Köszönjük, hogy magad mellé vetted. Köszönjük, hogy szeretted. Köszönjük, hogy miközben ő nem kötelezte oda magát hozzád, te az utolsó pillanatig oda kötelezted önmagadat Júdáshoz is, hogy megmentsd. Nem szeretnénk így a te közeledbe lenni, hanem úgy szeretnénk, mint akik oda kötöttük tudatosan az életünket melléd. És benned lelünk meg mindent. Nem szeretnénk a látszat emberei lenni. Segíts nekünk hálás, boldog, tudatos igent mondani a te ma esti kopogtatásodra, és önmagunkat megnyitni előtted. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Kedves testvérek, ha Isten megőriz bennünket, akkor folytatjuk holnap este a sorozatunkat. Holnap Pilátusról lesz szó. Záró énekünk a 462. számú dicséret, mind a három versét énekeljük el. 462. Thank you. Áldás, békesség Isten velünk a viszontlátásra.